Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, testvéreim, a Zsoltárok könyvéből olvasom Istennek igéjét, a 107. Zsoltár első 9 versét. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. A 107. Zsoltárnak első 9 versében Isten igéje így szól hozzánk. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost, éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak, szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Istennek szent lelke tegyen a mi szívünkben is áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy elcsendesedhetünk előtted, hogy az énekünk szava a mi szívünket is elcsendesítheti, légy csendes szívvel. És ebben az elcsendesedésben megláthatjuk atyai kezedet. Megláthatjuk, hogy hogyan kísérsz bennünket, hogyan tartod meg az életünket, hogyan vagy mellettünk, mint jó pásztorunk, mint őriző pásztorunk. Hogyan adsz eledelt, italt, hogy adod meg számunkra szeretteink közelségét. Köszönjük neked ezt, Istenünk. De amikor elcsendesedik a mi szívünk, akkor nem csak a te atyai jóságodat látjuk meg, hanem a mi engedetlenségünket is. Olyan sokszor kétségbe esünk. Olyan sokszor a hitetlenség környékez meg bennünket, vagy éppen reménytelenség csapdájába zuhan az életünk. Urunk, köszönjük neked, hogy te szabadító Isten is vagy. Hogy Jézus Krisztusban eljöttél, hogy megszabadíts bennünket a bűnből, a reménytelenségből, a kilátástalanságból, és új perspektívát adsz nekünk. Krisztusban az életet, a szabadítást, az új életet hoztad el. Köszönjük ezt neked, Istenünk. És köszönjük, hogy elcsendesedett a szívünk úgy is, hogy amikor ennek a szívnek a csendjében, a gyülekezet közösségében vagyunk együtt, akkor nem csak az emberi szót hallhatjuk meg, hanem a te szavadat is, az isteni szót, a kijelentést, az üzenetet, a világosságot. Kérünk, tedd a fülünket és a szívünket hallóvá, hogy amit a lélek mond a gyülekezetnek, azt értsük és meghalljuk. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 197. dicséretnek az első és második versét énekeljük, hálaadásunkban rólad emlékezünk. Istennek igéjét János evangéliumából olvasom, amint az írva található a 6. fejezetnek az első 15 versében. Mivel hosszabb igeszakaszt olvasok, ezért helyünket elfoglalva hallgatjuk végig. János evangéliumának a 6. fejezetéből olvasom az igét, az első 15 verset eképpen. Jézus ezután elment a galilai tengernek a Tibériász tavának túlsó portjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki, 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá, van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta, ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi se menjen kárba. Összeszedték tehát a 12 kosarat, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták, ez valóban az a próféta, akinek el kell jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre, egymagában. Kedves testvéreim, egy jól ismert történet, az egyik leggyakrabban megismét történet van kijelölve a mai vasárnapra, és ehhez kapcsolódóan olvastam a Zsoltárok könyvéből is az igét. Ha bemegyünk egy üzletbe, és megállunk az egyik polc előtt, akkor a következő feliratokat is olvashatjuk. Fehér, barna, félbarna, búza, rozs, több gabonás, búzacsírás, szójás, korpás, burgonyás, graham, kukoricás, teljes kiöllésű, könkőbúza, és még folytathatnánk. Biztos mindenki kitalálta, hogy melyik polc előtt állunk meg, ahol, ha magyarul olvasnánk, akkor ezeket a feliratokat olvashatnánk el. El sem tudnánk, és el sem tudtuk volna gondolni, hogy valamikor egy ilyen kérdéssel kell majd szembesülnünk, hogy meddig? Meddig lesz még így kenyér? Egy olyan kérdést kell feltennünk, ami a világtörténelem folyamán már sokszor nagy kérdés volt. Tulajdonképpen a kérdés, ami ebben a történetben elhangzik, végig kíséri az emberiség történelmét, néhány jóléti évtizedet leszámolva. Honnan veszünk kenyeret? Kérdés volt ez Ábrahám idején is, hiszen nem véletlenül kellett menni Egyiptomba. Kérdés volt József idejében is, gondoljunk csak a 7 bőesztendőre, és a 7 szűkesztendőre, amikor Jákóbék elindultak, honnan vegyünk kenyeret? Hát Egyiptomban, a raktárakból, ahol felhalmozták a bőesztendő idején a gabonát. De kérdés volt ez a pusztai vándorlás idején is, honnan veszünk kenyeret? Vagy Rút könyvében, ezzel indul a könyv, nem volt mit enniük, és elvándoroltak Juda vidékéről, Betlehemből, Moab vidékére. De Illés és Elüzeus próféta idején is, és számos alkalommal az emberiség történelme folyamán ott van a kérdés, kimondva vagy kimondatlanul, honnan veszünk kenyeret. A jóléti társadalom egyik jele, hogy sokféle kenyeret lehet kapni. Egyelőre. Honnan veszünk kenyeret, kérdezhették ma is sok országban, és akkor felol lélegezve olvashatták a hírt, a globális gabona ellátási nehézségek fenyegetése miatt régóta várt megállapodást írtak alá Isztambulban. Egy friss hír. De ha a kenyér helyett más alapellátáshoz tartozó terméket helyettesítünk be, akkor még másképpen is fel lehetne tenni a kérdést, honnan veszünk gázt, honnan veszünk energiát, honnan veszünk elegendő vizet. Tehát nem csak Galilea tenger partján, a Tiberias tó partján hangzott el ez a kérdés, ez az alapvető kérdés, hanem elhangzik a világtörténelem során sokszor, sok helyen. A mi generációnk is megélte ezt. Bölcs, meggondolt, előrelátó vezetőkre van szükség, akik tudják kormányozni az országokat, akik majd megoldják ezt a kérdést. Ez a kérdés a történetben Jézus ajkán hangzik el, honnan veszünk kenyeret. És ebben a történetben úgy látjuk meg Jézus, mint egy ügyes vezetőt, aki a krízist megoldja, aki kezeli a válságot, aki kezébe veszi a dolgok irányítását. Ma úgy mondanánk, hogy ha ilyen helyzet van, akkor egy krízismenedzsmentet kell felállítani, aki majd irányít egy ilyen helyzetben, amikor nincs. Nézzük hát meg a történetben, Jézus hogyan kezeli a krízist, hogyan kezeli ennek a kérdésnek a megoldását. Mit látunk Jézustól, amikor ő van az első helyen? Amikor ő oldja meg a dolgokat, milyen hangsúlyok vannak ebben a megoldásban?
Először is azt olvastuk róla, hogy amikor felteszi ezt a kérdést, hogy honnan veszünk kenyeret, akkor János evangelista azt is hozzáteszi, ő már tudta, mit akar tenni. Azaz Jézusnak volt terve. Méghozzá ez egy jézusi terv volt. Nem ember tervezte, nem a tanítványok agyalták ki, hanem Jézus terve volt. Ő már tudta, mit akar tenni. Még senki sem látott semmilyen megoldást, még az éhség, még a kenyérhiány, még a problémák mindenkit körülvettek, de volt valaki ott, aki tudta, mit akar tenni, mi a terve. A gyermek táborban is egy olyan igét választottunk, egy olyan ige volt a középpontban, amely többi gyermektábor központi igéje is, hogy ő tudja, hogy mi a terve velünk. Úgy is mondhatnánk, hogy ő a nagy rendező. Tudja, mi a terve. Még senki sem tudja, még senki sem látja, de ő már tudja. És ez a bizalom, az Istenbe vetett bizalom, a Jézusba vetett bizalom az, amely a válságkezelésnek az egyik legfontosabb alapja. Úgy tekintünk Jézusra, hogy ő már tudja. És ez a család életünknek a szintjén is így van. Gondoljunk csak egy szomorú esetre, amikor egy apa elmegy hozzá és kéri őt, hogy jöjjön, mert a kislánya halálában. És hozzák a hírt, hogy a mester ne fárazd, mert a leányod meghalt. És akkor Jézus ránézett erre az apára, és csak annyit mondott, ne félj, csak higgy, hogy másképpen bízzál. Tudta Jézus, hogy mi a terve. Senki sem tudta, se a siratóasszonyok, se a családtagok, se az apa, de Jézus tudta, mi a terve. Azért teszi oda János evangelista ezt az egymondatos kommentárt, hogy bizalmat gerjesszen, bizalmat ébresszen. Bizalmat ébresszen azokban, akik Jézus mellett vannak. Krízis van, nehézségek vannak, de bízzunk benne, hogy ő tudja, mi a terve. Hogy ő tudja, mit fog csinálni. Ő nem tanácstalan, ő a tanácsos. Ő a bölcs, a bölcsességnek a királya. Az első tehát, ami a válságkezelést illeti, ez a gondolat, Jézus tudja, mit fog csinálni. A második része ennek a történetnek az, hogy a tanítványok tanácstalansága egyértelmű, hiszen kiszámolják, 200 dénár áru, egy kenyér sem elég, nem lehet itt még bebiztosítani sem. És aztán megszólal valaki, aki úgy látszik, hogy kapcsolatban volt ott egy gyermekkel, és azt mondja András, Simon Péter testvére, van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Nem tudjuk, ki volt ez a gyermek. Miért nem dugta el? Miért nem hagyta meg magának? Hogy került ez András figyelme elé? Talán megmutatta? Talán nyitott szívvel őszintén felmutatta, hogy nekem van? Lehet, hogy voltak ott, akiknek volt még valami a tarisznyájukban, de a gyermek, ez az ismeretlen gyermek mégis elkezdi a megoldást úgy, hogy megmutatja. Van. Igaz, nem sok, de van. És akkor egy érdekes kapcsolat jön létre Jézus és a gyermek között, ami a gyermeknél van, az a Jézus kezébe kerül. Ami a gyermekünknél van, vagy a gyermekeinknél van, ha Jézus kezébe kerül, ha egy felnövekvő generáció másképpen áll hozzá, mint ahogy a megbotlott és megkísértett és félre ment generáció, akkor minden másképpen alakulhat. Ha gyermekeink és Jézus között egy ilyen kapcsolat jön létre. Emlékeztek testvérem, hogy Jézus és a gyermekek között mindig volt egy különös kapcsolat. Jézus mindig előszeretettel állított oda a gyermeket példaként. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyeknek az országa. Ha a felnövekvő generáció, a gyermekek és az unokák Jézussal kapcsolatba kerülnek, és ami náluk van, nem csak hal vagy kenyér, hanem azok a talentumok, azok a lehetőségek, és Jézus kezébe teszik, egy új világ épülhet. Igen, Jézusnak a gyermekekkel van terve, a felnövekvő nemzedékkel. Rajtuk keresztül hoz be megoldásokat. Ezért olyan fontos, hogy nézzük meg, vigyük oda, teremtsünk kapcsolatot a gyermekek, gyermekeink és Jézus között. Ez a második része ennek a megoldásnak, a válságkezelésnek. Neveljük úgy gyermekeinket, vezessük úgy őket, hogy természetes legyen számukra, hogy mindent Jézus kezébe tesznek le. A harmadik része pedig az, amit Jézus tesz, ami úgy is mondhatnánk, hogy az előjelt változtató kifejezés, vagy ajándék, ami megváltoztatja mindennek az előjelét. Pontosabban megváltoztatja annak a szónak az előjelét, hogy elég. Azaz, lehet az elég szó elé tenni azt, hogy mínusz, nem elég, és lehet az elég szó elé tenni azt, hogy plusz, azaz elég. A mínusz vagy a plusz az attól függ, amit itt Jézus tesz. Fogja a kenyeret és a halat és hálát. A hála az előjel változtatója. Ahol nincs hála, ott mínusz van, nem elég. Ahol meg van hála, ott plusz van, ott elég. És nem a mennyiségen függ, hanem az előjelen. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus el is mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok. Mit esztek, mit isztok, mivel ruházkodtok. Keressétek először Istennek az országát, figyeljetek fölfelé, és minden egyéb megadatik nektek. Ma úgy is mondhatnánk, hogy ha hálával néztek a dolgokra, akkor plusz lesz ennél a szónál. A hála tehát a kríziskezelés következő pontja. Nem a hálátlanság, nem az elégedetlenség, hanem a hála. Jézus erre is tanítja a tanítványait, erre is tanítja az övéit. Mindenért hálát adjatok. A következő rész pedig az, hogy Jézus oszt. Méghozzá úgy oszt, hogy mindenkinek amennyi kell, annyit kap. Azaz nem marad ki senki. Ott nincs olyan, hogy valaki nincs telen marad, valaki pedig sokszorosan meggazdagodik. Jézus közelében egy közösség alakul ki. Legjobban ábrázolja ezt az úrasztali közösség. Jézus oszt, mi pedig egyenlőek vagyunk. Egyenlően bűnbocsánatra, irgalomra szoruló bűnösök. Egy olyan közösség jön létre, ahol Jézus oszt. Az úrvacsorai közösség jön létre. A gyülekezet közössége, az egyház közössége jön létre. Ahol kicsik és nagyok egyenlők, szegények és gazdagok egyformán kapnak, nem megy el senki üres kézzel, de senki se érzi úgy magát, hogy kimaradt. Nem lehet kihagyni senkit sem. Jézus úgy oszt, hogy mindenkinek jusson. Ez is egy olyan közösség, amely nem elsősorban a politikai értelemben vett mindenkinek lesz elegendő kívánsága szerint értelmezést adja, hanem a keresztény értelmezést. Jézus közelében létrejön egy olyan közösség, amely befogadó, amely Jézusra figyelő, és amely nyitott és segítő. Gondoljunk csak az első gyülekezetre. Voltak olyanok, akik eladták mindenüket, hogy a közösbe tegyék, hogy mindenkinek legyen elegendő. Jézus oszt. És végül a válságkezelésnek az utolsó pontja az, hogy Jézus felelősséget ad a tanítványok szívébe. Szedjétek össze a maradékot, ne menjen kárba semmi. A felesleget, szedjétek össze, és 12 teli kosárral szedtek össze. Felelősség teljesen kell hozzáállni. Úgy is mondhatnánk, hogy a jövő iránti a felelősség. Hiszen itt a 12 kosár azt is jelenti, hogy a jövő, az egyház, a 12-es szám, a tanítványok közössége, a következő generációk közössége, hogyan nő fel az elkövetkezendő generáció, mit kapnak felelősségre, tanít Jézus. Felelősség egymás iránt is, de a jövő iránt is. Íme, kedves testvéreim, így kezeli a válságot, a krízist Jézus. Ezeket a hangsúlyokat láthatjuk meg nála. Már tudja, mit akar, terve van velünk, bizalmat kerjeszt a szívben. A gyermekekkel, felnövekvő generációval külön terve van, a hálát központi helyre teszi. Egyformán oszt, hogy mindenkinek jusson és elég legyen, és felelősségre nevel. Milyen jó lenne, ha ebből ma is átvennénk, alkalmaznánk, ezeknek a szempontoknak az alapján kezelnénk akár kríziseket, nehézségeket, próbatételeket. Ilyen királyunk van, aki egyszerre ad eledelt az éhezőnek, italt a szomjazónak, lelkieldelt és lelki italt a lelkiéhezőnek és a lelkiszomjazónak. Így osztotta ma is a lelki eledelt és a lelki italt számunkra. Ezért adunk hálát neki. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztust elküldted ebbe a világba, hogy a te szavad, Krisztus által mondott tanításod világosságot jelentsen a sötétségben, életet a halál árnyéka völgyében, forrást a pusztában, eledelt az éhezők számára. Köszönjük, hogy így kaphatjuk mi is Jézus Krisztus tanítását. Imádkozunk hozzád, Urunk, ezért a világért. Te látod, hogy milyen krízis fenyegeti életünket, milyen krízis fenyegeti a világunkat. Urunk, sokszor kétkedve, sokszor megriadva, aggodalommal tesszük fel mi is a kérdést, lesz-e elegendő élelem, lesz-e fűtés, lesz-e energia, lesz-e víz, de köszönjük Istenünk, hogy ezeket a kérdéseket neked is elmondhatjuk. És tudjuk, hogy te gondoskodó atyánk vagy. Köszönjük neked, Istenünk, hogy megmutatod, hogy neked terved van velünk, a te népeddel, az Anyaszent Egyházzal. Mindig is terved volt kezdettől fogva. Segíts meg, hogy ennek a tervnek mi is elfogadó részesei lehessünk. Bizalommal szeretnénk így rád tekinteni. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te a jövő generációra is odafigyelsz, a gyermekekre. Segíts meg, hogy mi is úgy neveljük őket, és úgy neveltessük őket, hogy a te kezedbe tegyék le az életüket, mindenüket, amik van, hogy rád bízva mindent tudjanak felnőni, és egy új világot elhozni. Imádkozunk hozzád, Istenünk, azért is, hogy adj a szívünkbe hálát. Olyan sok elégedetlenség van. A sok mellett is az elégedetlenség szíve dobban. Segíts meg, hogy a kevés mellett a hála szíve dobbanjon meg. Imádkozunk hozzád, Istenünk, azért is, hogy mi is odafigyeljünk azokra, akik kiszorulva állnak, vagy kívülállóak. Hogy megérezzék, hogy a te közösségedben mindenkinek van helye, és te mindenkinek akarsz osztani. Osztani abból a javakból, amiket elhoztál erre a világra. Hadd hívogassunk mi is másokat így a te közösségedbe. És köszönjük a felelősségre való nevelést is. Urunk, kérünk, adj felelősséget vezetőknek és vezetetteknek, szülőknek és gyermekeknek, Adj felelősséget gazdagoknak, szegényeknek, hogy amiük van, vagy ami marad, azzal felelősséggel tudjanak bánni. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a betegekért, az özvegyekért, az árvákért. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, az emlékezőkért. De hálát adunk neked, Istenünk, az örvendezőkkel, a hálás szívűekkel, hiszen olyan sok mindenért adhatunk neked hálát. Kérjük téged, a te szent fiadért, a mi Úrunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Segíts meg minket! Imádkozunk hozzád, Istenünk, a jövő héten kezdődő tini táborért. A borzovai táborban az ige hirdetésért, az evangélium terjedésért, a gyermekekért, a vezetőkért kérünk, őrizd meg őket, és add, hogy ott is épüljönek, hogy a fiatalok is már el tudják fogadni a te üzenetedet nyitott szívvel és hálával. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mindent a te kezedbe tehetünk le. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért kérünk. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük az ige tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.